archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Di Árva. Epizódok Charlotte Bronté Jane Eyre című regényéből. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János. Második rész.
Az az emlékezetes éjszaka, Mr. Mason véres kalandja, az a titokzatos harapott seb a vállán sokáig nyugtalanítottak. És mindehhez még Mr. Rochester szavai azon a hajnalon ott a parkban.
Joga van-e a kóbor és bűnös, de én már nyugalomra váró vezeklő embernek dacolni a világ véleményével, és mindörökre magához kötözni azt, akit a világon a legjobban szeret. Joga van-e vele együtt megtalálni a boldogságot és a békét? Mondja, kicsi Jane. Van-e erre joga?
Sokáig tartottam, még megnyugodtam. Gyakran fürkésztem az arcát, hogy szomorú vagy meggyötörte, mint akkor volt. De nem. Tréfálkozott. Mindig vidáman járt kelt Thornfield Hallban. Soha ilyen gyakran nem kereste a társaságomat. Soha nem volt ilyen kedves, és soha nem szerettem őt ilyen nagyon. Ám a fény mellett mindig ott van az árnyék. Üzenetet kaptam Gateshead-ből, hogy Reed nagynéném, aki mindig gonosz volt hozzám, aki oly korán eltaszított magától, haldoklik. És látni kíván.
Ki az? Jane Eyre.
Én vagyok, nénikém. Üzent értem, én pedig eljöttem, hogy maga mellett legyek, amíg meg nem gyógyul.
Menjen innen. Ne szorítsa le a takarómat. Ki van itt?
Jane Eyre, nénikém.
Nem igaz. Nem lehet. Én nem ismerem magát. Hol az ápolónő?
Kiment, hogy elkészítse az orvosságokat.
És maga... Én... Én ezt az arcot ismerem. A szeme, a homloka... Láttam már. Te vagy Jane Eyre.
Igen, de ne erőltesse magát, nénikém.
Mielőtt meghalok, könnyíteni kellene a lelkiismeretemet. Amivel az ember egészségesen keveset törődik, az a halál órájában nagy súllyal nehezedik a szívére. Az ápolónő itt van?
Nem.
Nincs senki a szobában rajtad kívül?
Egyedül vagyunk.
Kétszer követtem el veled szemben olyasmit, amit megbántam. Az egyik, hogy megszegtem férjemnek tett ígéretemet is. Nem úgy neveltelek föl, mintha édes gyermekem lennél. A másik... A másik talán nem is fontos. Esetleg jobban leszek, és akkor szégyelni fogom, hogy megalázkodtam.
Ahogy jobb magának. Ahogy kívánja.
Essünk túl rajta. Az örökké valóság áll előttem. Jobb, ha megmondom. Jane...
Igen?
Menj oda az öltözőasztalomhoz, és vedd ki azt a levelet, amit ott találsz. Olvasd!
Madame, nagyon kérem, küldje el unokahúgom Jane Eyre címét, és értesítsen a kislány hogylétéről. Rövidesen írni szándékozom neki, és szeretném, ha utánam jönne Madeirára. Az évek során eléggé tekintélyes vagyonra tettem szert, és minthogy családom nincs, a gyermeket örökbe akarom fogadni, halálom után pedig örökösömmé kívánom tenni. Fogadja hálás köszönetemet John Eyre Madeira, 18... Hiszen ezt a levelet 3 évvel ezelőtt írták. Miért nem értesítettek engem erről?
Mert annyira gyűlöllek, hogy a szerencséd érdekében még a kis ujjamat sem akartam megmozdítani. Kérek egy pohár vizet. Gyorsan, gyorsan.
Igen. Tessék, vigyázva higgyom.
Nem bírtam volna elviselni, hogy nagybátyád örökbe fogadjon és gondtalanul, kényelemben élj. Azt írtam neki, hogy meghaltál a Lovudi árvaházban.
Ezt írta.
Most aztán csinálj, amit akarsz. Írd meg, hogy élsz, és hogy én hazudtam. Úgyis csak azért születtél, hogy engem gyötörj. Életem utolsó óráját is annak a bűnnek emlékek keseríti, amelyet miattad követtem el. Te vagy az oka.
Felejts el, nénikém.
Nagyon rossz természeted van. Vizet. Menj, megfulladok, ha ilyen közel jössz hozzám. Menj!
Szeressen hát, vagy gyűlöljön, ahogy jobban esik. Én szívből megbocsájtottam.
Nem kell.
És...
Nem akarom.
És kívánom, hogy bocsásson meg magának felettünk az ég is. Nem lehettem ott, hogy lezárjam a szemét, és nem lehettem ott a temetésén sem. Akkor már úton voltam hazafelé. Hazafelé. Nem tudom, mit érezhetnek mások, amikor hosszabb vagy rövidebb útjukról hazafelé tartanak. Nekem sohasem volt otthonom, ahonnan elindulhattam, és ahová visszatérhettem volna. Mégis Thornfield felé közeledve valami gyöngéd meleg érzés fogott el. Már csak néhány mérföld, már csak néhány útkereszteződés, aztán már csak a réten kell átvágnom, és tárt karokkal vár Thornfield, a rózsák közt a parkban. Mennyi rózsa nyílt azon a nyáron, és a kedves Mrs. Fairfax.
Hello, Jane! Erre! Csak hogy megjött végre, csak hogy itthon van drág.
Igen. Itthon, Thornfieldben.
Maga a kis iskola kerülő, egy teljes hónapig nélkülöztük.
Mindenki nélkülözött?
Mr. Rochester Londonban van.
Értem. És mit csinál Londonban?
Gondolhatja, az esküvői előkészületek.
Ja, persze. Miss Ingram?
Őt régóta nem láttuk. Őszintén szólva nem is nagyon hiányzik. Legalábbis nekem nem.
2 nyugtalanul nyugalmas hét következett. Mr. Rochester megjött Londonból, de esküvőről senki sem beszélt. Semmiféle készülődés nem bolygatta fel a ház szokott rendjét. Leginkább azon csodálkoztam, hogy Miss Ingram egyszer sem jött hozzánk, és Mr. Rochester nem látogatott el Ingram Parkba. Csodálatos nyár volt. Engem békés nyugalom töltött el. Szent Iván éjszakáján a park bokrai közt sétáltam egyedül. És egyszer csak...
Ne menjen tovább!
Megésztett, uram!
Olyan varázslatos ilyenkor a kert. Ugye nem akar még lefeküdni?
Sétálok, és élvezem ezt az éjszakát.
Ó, Torfi, nyára nagyon kellemes hely. Biztos, a maga is megszerette már.
Igen. Nagyon szeretem Thornfieldet. És... Nagyon szeretek mindenkit Thornfieldben.
Szomorú lenne, ha el kellene válnia tőlük?
Nagyon.
Hát, sajnos ez így van az életben. Alig, hogy az ember megszokott és megszeretett valahol, már is tovább kell menni.
Nekem is tovább kell mennem innen?
Azt hiszem, igen, úgy tűnik, nincs más megoldás.
Ahogy parancsolja, uram. Mire indulni kell, útra készen leszek.
Már is készülődnie kell.
Tehát... Megházasodik. Mikor lesz az esküvő?
A lehető legrövidebb időn belül, én édes. Szóval kemlemre akarom elelni Miss Ingramet, és nem figyel ide Jane. Most ne a rózsákat nézegesse. Na, tehát azért intézetbe kell adnom, magának pedig más állást kell keresnie.
Igenis, uram, haladéktalanul feladok egy hirdetést.
Remélem, egy hónap múlva megtarthatjuk az esküvőt. Talán tudok is magának egy megfelelő helyet. Írországban.
Írország az nagyon messze van.
Messze? Mitől?
Angliától és Thornfieldtől is.
És?
És öntől, uram.
Na, ne sírja, hamar el fog felejteni.
Én? Soha. Bár soha be ne tettem volna a lábam Thornfieldbe.
Rosszul esik, hogy el kell mennie.
Fáj! Igenis, fáj! Itt egy darabig szép, teljes életet éltem. Megismertem önt. És az, hogy örökre el kell válnunk egymástól. Uram, belátom, hogy nincs más megoldás. Elutazom. De ez csak olyan, mint ahogy azt is tudja az ember, hogy meg kell halni.
Miért mondja, hogy nincs más megoldás?
Nem én mondtam. Ön mondta ezt.
De mi az akadálya annak, hogy itt maradjon?
Miss Engram, az ön szép és előkelő mennyasszony.
Miféle mennyasszonyról beszél nekem? Nincs mennyasszonyom.
De majd lesz.
Na látja, ez igaz.
Nekem pedig akkor el kell mennem.
Itt marad, erre esküszöm. És meg is tartom az esküvet.
Ez kegyetlenség. Azt hiszi, itt tudnék maradni. Azt hiszi, hogy mert kicsi vagyok, szegény vagyok és csúnya vagyok. Se lelkem, se szívem nincsen. Nagyon téved. Nagyon téved. És ne nyúljon hozzám.
Na, csillapodjon. Ne vergődjön úgy, mint egy kalickába zárt
igen,
madár.
Nem lehet kalickába zárni. Független, szabad akarattal rendelkező ember vagyok. És engedjen el.
De hogy engedem. Tehát szabad akarattal dönt sorsa felől?
Igenis. És eresztem el.
Akkor hát felajánlom a kezemet és a szívemet. Mindenem a magáé.
Mire való ez a komédia?
Kérem, legyen a feleségem. Az igazi, a megtalált társam. És most elengedem.
Már választott. Tartson ki ő mellette.
Választottam. Kitartok mellette. És most üljön ide mellém a padra.
Soha többé. Elszakadtunk egymástól.
Kételkedik bennem?
Igen.
Nem hisz nekem?
Egy szavát sem.
De hisz én nem vagyok szerelmes Miss Engrambe.
Annál borzasztóbb.
Magát szeretem, maga kis kobolt. Mit bánom én, hogy szegény, kicsi és csúnya. Így szeretem, ahogy van. Legyen a feleségem.
Jó. Akkor hadd nézzek az arcába, Mr. Rochester. Forduljon a holdfény felé.
Miért?
Le akarom olvasni a gondolatait az arcáról. Forduljon a hold felé.
Tessék, nem igen lesz olvasható, mint valami összefirkált gyűrött papíros, de tessék, olvass el, mi van ráírva. Ne kínozzon, Jane, ne nézzel rám ilyen kutató tekintettel, ez fáj.
Nem értem, ha őszintén beszél, akkor én csak hálával és szeretettel tartozom magának, az pedig nem fájott, komolyan beszél.
Komolyan.
Igazán szeret?
Szeretem.
Valóban azt akarja, hogy a felesége legyek?
Ha nem hiszi, akár meg is esküszöm.
Igazán?
Igazán.
Drága, drága Mr. Rochester, a felesége leszek.
A jegyesség hónapja lejárt. Minden előkészület megtörtént az esküvőre. Nem volt több tennivaló. Ismeretlen nagybátyámat is értesítettem házasságomról. Nem emlékszem már az útra, amíg odaértünk, csak a templomra, a papra, aki fehér karinkben állt az oltár előtt, és feltette a szokásos kérdést.
Mindkettőjüket felszólítom, hogy ha valami olyan akadályról tudnak, amely útjában áll a törvényes házasságnak, azt közöljék, mert mindazok, akik Isten igéje ellen kötik össze életüket, nem Isten által köttetnek össze, és az ő házasságuk nem törvényes.
Nem tudok ilyen akadályról.
Nincs ilyen akadály.
Akkor hát az úrnak nevében kérdezlek, Edward Rochester, feleségül akarod venni ezt a lányt, aki itt
megálljanak.
Áll...
Megálljanak! Óvást jelentek be! Ennek a házasságnak törvényes akadálya van.
Folytassa.
Nem folytathatom. Amíg a kifogás alaposságáról vagy alaptalanságáról meg nem győződöm.
Abban a helyzetben vagyok, hogy be tudom bizonyítani, a házasság megkötése legyőzhetetlen akadályba ütközik.
Milyen természetű akadályról van szó? Talán legyőzhető. Talán meg lehet magyarázni.
Tudatosan kijelentem, hogy Mr. Rochester házas ember. A felesége él.
Ne féljen, drágám. Kicsoda ön?
Bryce a nevem. Ügyvédi irodám van Londonban.
Ön azt állítja, hogy nekem feleségem van?
Én csak emlékeztettem a feleségére, uram.
Bizonyítani tudja, mit mond?
Kérem, hogy nem? Állítom, és be tudom bizonyítani, hogy Edward Rochester feleségül vette nővéremet, Bertha Mason, Jonas Mason kereskedő, és Antoinette nevű kreol származású feleségének leányát, Jamaica szigetének Spanish Town nevű városában. Az eredeti iratok megtalálhatók a Spanish Town beli templom anyakönyvében. Egy másolat a birtokomban van. Aláírás Richard Mason. Hát, ennyi.
Ez csak azt bizonyítja, hogy valamikor megházasodtam, de azt nem, hogy a feleségem ma is él.
3 hónappal ezelőtt még élt.
Ezt miből gondolja?
Olyan tanúm van rá, akinek vallomását alig, ha fogja kétségbe vonni.
Kíváncsi vagyok arra a tanúra.
A tanú jelen van. Mi személyzünk? Lesz szíves ide jönni?
Igen. Itt vagyok.
Hát, neked mi mondani valód van?
Én csak azt akartam, én csak azt akarom, hogy amíg ő él...
Az ördög vigyen el, miért nem felelsz érthetően? Azt kérdeztem, mi mondani valód van neked?
Ne feledkezzem meg arról, hogy szent helyen vagyunk.
Hallgatjuk.
Bátorság, ki vele?
Él és Thornfieldben lakik. 3 hónapja láttam utoljára. Én az öccse vagyok.
Lehetetlen. Régen élek ezen a környéken, és soha nem hallottam, hogy Mr. Rochesternek felesége lenne.
Nem, hát. Gondom volt rá, hogy senki ne tudjon róla. A komédiának vége. Mindent elmondok. Feleségem van. Ez az igazság. De a feleségem, Bertha Mason, őrült. Terhelt családból származik. Anyja, a kreolnő, nem csak bolond volt, de iszákos is, ami csak akkor derült ki, amikor feleségül vettem a lányát. Addig sikerült megőrizniük a családi titkot. És a lány mindenben az anyjára ütött. Így van, Dick?
Igen. Igen, így van.
Ne félj, Dick. Föl a fejjel, nem bántalak. Mit szaporítsam a szót? Jöjjenek velem. Legyen szerencsém Thornfield Hallban. Látogassuk meg a feleségemet. Gyerünk, uraim! Itt vagyunk, uraim. Te ismered ezt a helyiséget, Dick. Itt harapott beléd a nővéred. És itt akart agyon szúrni. Jó reggelt, Mrs. Poole. Hogy van? És hogy van a betege?
Köszönöm, meg vagyunk. Ma nem dühöngő. Tessék vigyázni, uram. Észrevette, hogy ön itt van. Jobb lenne, ha kimenne.
Csak egy-két percig rész. Csak amíg az urak megismerkednek Bertával.
Menjünk innen.
Eleget látunk, jobb, ha nem zavarjuk.
Az Istenre kérem, meneküljön. Bertha! Bertha!
Hát, ő a feleségem, uraim.
Igazán sajnálom önt, uram, de a törvény az törvény.
Isten törvénye nem különben kötelez.
Csodálja, ha ezt a karcsú és törékeny teremtést kívántam társamú törvényes feleségem helyett. No, hasonlítsák össze tiszta tekintetét azokkal a szemekkel. Hasonlítsák össze és ítélkezzenek!
Ön természetesen nem vétkes, miszer. Önt nem érheti vád. Milyen boldog lesz a nagybátyja.
Nagybátyja?
Ha megtudja. Feltéve, hogy Mr. Mason még életben találja.
Ismeri?
Én is jól ismerem.
Nagybátyja jó ideig a Mason cég megbízottja volt Madeirában. Éppen mikor ön tudósította nagybátyját készülő házasságáról, Mr. Mason Madeirában járt. Mr. Eyre tudta, hogy ügyfelem ismer egy Rochester nevű urat, ezért említette neki a hírt. Hát a többit már gondolhatja. Nagybátyja sajnos súlyos beteg. Nem utazhatott Angliába, hogy önt pártfogásába vegye. Így utasította hozzám Mr. Masont. És én hálát adok a gondviselésnek, amiért még idejében érkeztem. Bizonyára ön is boldog.
Hová lett a tegnapi Jane Eyre? Hová lettek a reményeim? Fiúkjaimból összeszedtem néhány ruhát, egy gyűrűt és egy medáliont. Zsebre tettem összes vagyonomat, 20 shillinget, és észrevétlenül kilopóztam a házból. Az országúton megállítottam egy szekeret, és megkértem a kocsist, vigyen olyan messzire, amennyire csak 20 shillingből lehet. A következő 3 napot... szeretném örökre elfelejteni. Azt a pillanatot, amikor észrevettem, hogy kis csomagom, vagyis mindaz, amit csak ezen a földön magaménak mondhattam, a szekéren maradt. Szeretném elfelejteni azokat a napokat, amikor faluról falura vánszorogtam, éhesen, ziláltan, keserű szívvel. Azt a kását, amit disznónak szánt moslékból ehettem egy könyörületes kisleány jóvoltából. Azt az éjszakát a mezőn, az ingoványt, amely kis hián elnyelt. És szeretném elfelejteni azt a nyírkos, szeles estét, amikor reménytelenül, holtra fáradtan kopogtattam egy repkénnyel futtatott ház ajtaján.
Mi tetszik?
Beszélhetnék a házurám.
A gazdám nincs itthon. Mondja meg nekem, mit akar.
Éjszakai menedéket kérek. Hol van, istálóban vagy bárhol? És egy falat kérek.
Kenyeret kaphat, de csavargót nem fogadunk be éjszakára. Minek kószál ilyenkor?
Hová menjek, ha elkergett?
Tudja maga, az nagyon jól. Na, itt van egy penny. Fogja és menjen szépen.
De hiszen egy pennit nem ehetek meg. És nincs erőm tovább menni. Ne csukja be, kérem, az ajtót. Az Isten szerelmére kérem, ne csukja be.
Ha maga rendes nőszemély lenne, nem csapna ekkora lármát. Menjen innen.
Ha elkerget, meghalok.
Attól nem félek.
Meghalok. De hiszek a gondviselésben. Legyen meg az Úr akarata.
Mindenkinek meg kell halnia, de nem mindenkinek kell időnek előtt elpusztulnia.
Mit mond?
Hanna! 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 Igen, igen, nyissa ki gyorsan.
Jaj, Istenem, hogy átázhatod, átfázhatod. Jöjjön gyorsan, a húgai már nagyon aggódnak magáért. És mindenféle gyanús népség kuncsorog a ház körül. Nem szégyeli magát? Én most is itt van.
Csendesebben, Hanna. Jöjjön, fiatalasszony, menjünk be a házba.
Ki ez a nő, Saint John?
Nem tudom, itt találtam az ajtóban. Üljön le, kérem, és ismerkedjen meg a húgaimmal.
Milyen sápa?
Mint a fal. Vagy mint a halál. Ültessétek le.
Mr. St. John, ez nem helyes. Én azt mondom...
Elég, Hanna, ne morogjon. Tejet adjon és kenyeret.
Próbáljon enni.
Jobban van. Hogy hívják, kedvesem?
Jane Elliotnak.
Hol lakik? Vannak rokonai?
Hogy került ilyen síralmas helyzetbe?
Üzenhetnénk valakinek?
Mégis. Mit tehetnék magáért?
Semmit.
Csak nem akar megint nekivágni az éjszakának. Az ingoványon.
Én bízom önben. A gazdátlan kóborkutya lennék, tudom, nem kergetnek ki az éjszakába.
Ugye?
Azt az egyet kérem, ma még ne kérdezzenek tőlem semmit. Nagyon fáradt vagyok.
Kipihente magát? Jobban van?
Azt hiszem, igen.
Persze, hogy jobban van, ha már egyedül le tudott jönni a konyhába. 3 napig aludt.
Három? De ez lehetetlen.
Mondja, az előtt is koldult, mielőtt idejött hozzánk.
Nem vagyok koldus.
Akkor miért nézett ki úgy?
Ne törje rajtam a fejét. Nem érdemes. Inkább azt mondja meg, hol vagyok.
Más endnek hívják a házat.
És a gazdáját?
Mr. Rivers St. John-nak, lelkész. Az apjától örökölte a parókiát, meg más endet is.
No nézd, Diana, nézd, kit találtunk itt.
Ó, várnia kellett volna, kedvesem, amíg megengedem, hogy lejöjjön. Még mindig nagyon sáv.
Olyan sovány.
Most már sokkal, de sokkal jobban vagyok.
És mi keresni valója van a konyhában? Vendégnek a szobában van a helye.
Úgy van, jöjjön szépen. St. John örülni fog.
Köszönöm.
St. John, kérlek.
Örülök, hogy itt látom. Ezek szerint jobban van. Foglaljon helyet.
Nem akarom a vendég szeretetét kihasználni, uram. Csak ameddig a legszükségesebb.
Mihelyt közli velünk családja vagy barátai címét, írunk nekik, hogy vigyék haza.
Nincs otthonom. Nincs családom se. És nincsenek barátaim.
Azt akarja mondani, hogy semmiféle kapcsolata sincs az emberekkel?
Nincs élő lény, akihez bármilyen kötelék fűzne.
Oh.
És nincs olyan ház Angliában, ahol joggal kérhetnék menedéket.
A maga korában ez roppant különös.
Hiszen nem lehet több 17 vagy 18 éves.
Majdnem 19 vagyok.
Legutóbb hol lakott?
Túl sokat kérdezősködött.
Engedje meg, hogy erről ne beszéljek.
Véleményem szerint joga van elhallgatni, amit nem akar elmondani.
De ha nem tudunk magáról semmit, akkor nem is segíthetünk.
Igen, uram.
Pedig segítségre van szüksége.
De csak addig, amíg munkát nem találok, amiből meg tudok élni. Persze a legszerényebb megélhetésre gondolok.
Jane Elliotnak hívják, ugye?
Igen.
De ez nem az igazi neve.
Nem, uram.
Az igazi nevét nem mondja meg?
Ne kérdezősködj annyit, St. John.
Engedelmével, uram, nem.
Igaza van, kedves.
Hagyd egy kicsit, Jane, megállt neki a túl sok izgalom.
Amint munkát találok, nem leszek tovább a terhükre. De kérem, addig engedjék meg, hogy itt maradjak.
Természetes, hogy itt maradjak.
Valami elfoglaltságot már is tudnék, de lehet, hogy nem a legmegfelelőbb.
Én bármilyen munkával megelégszem, uram.
Nos, van egy iskolánk fiúk számára. Most nyitnék egyet lányok részére is,
igen?
És tanítónőt keresek.
De hiszen ez nagyszerű, uram.
A tanítónő fizetése 30 font. Nagyon egyszerű, szerény lakást is biztosítunk. Vállalná, Miss Elliot?
Hálás szívvel köszönöm, Mr. Rivers. Hiszen azelőtt is tanítónő voltam. A Lovudi árvaházban, ahol nevelkedtem.
Akkor tisztában van azzal, mit vállal?
Ez a hivatásom.
Remélem, hogy elfogadja az állást. De nem hiszem, hogy sokáig megtartja.
Hogy
ahogy én sem tudnám betölteni egy angol vidéki lelkész csendes hivatalát. Látom, hogy a maga természete is nyugtalan, mint az enyém. Majd megismerjük egymást.
Minél jobban megismertem, annál jobban megszerettem Marshend lakóit. Diana-ban és Mary-ben igaz barátokra találtam. Mr. St. John tépelődő, hűvös természetét, magába zárt indulatait már nehezebben tudtam elfogadni. A két nővér megérezhetett ebből valamit.
St. John nyugodtnak látszik, de állandó lázemészti. Az ember szelídnek gondolná, de némely dolgokban olyan könyörtelen magával szembe, mint a halál. Tervei vannak. Amit St. John elhatározott, az nemes, magasztos, csak éppen, hogy a szívem szakad meg tőle.
Ezt azon a délutánon vallotta meg Diana, amikor St. John a szokottnál hamarabb érkezett haza, és egy levelet mutatott húgainak.
John bácsi meghalt.
És most mi lesz?
Hát mi lenne? Semmi. Itt a levél, olvasd.
Hát igen. De mi azért élhetünk.
Anyagi helyzetünk nem lesz rosszabb, mint eddig volt.
Az ember mégiscsak arra gondol, hogyan lehetett volna.
Este, miközben Mr. St. John hazakísért az iskola mellett levő lakásomba, rövid magyarázatot fűzött a délutáni eseményekhez.
Maga biztosan azt hiszi, Jane, hogy Isten tudja, miféle titkaink vannak. Talán kemény szívűeknek hisz minket, amiért ilyen nyugodtan vettük tudomásul egy rokonunk halálát. De John bácsit nem ismertük. Soha nem is láttuk, nem Angliában élt. Tudja, anyánk bátyja volt, aglegény, és mi vagyunk a legközelebbi rokonai. Illetve még egy hölgy, akiről nem tudunk semmit. A levél arról értesített bennünket, hogy John bácsi minden pennit arra a másik rokonára hagyott. Természetesen joga volt úgy rendelkezni, ahogy neki tetszett, de Mary meg Diana így hozomány nélkül maradtak, és alig ha van reményük a férjhez menésre.
Ezen az estén még valamit megtudtam Mr. St. John-tól. Talán a legfontosabbat ahhoz, hogy jelleméről hűséges képet alkothassak magamnak.
Egy évvel ezelőtt azt hittem, hogy nem lett volna szabad a papi hivatást választanom. Tevékenyebb életet szerettem volna élni kinn a világban. Művész, katona, politikus akartam lenni. Minden inkább, mint pap. Aztán egyszerre égi fény vetődött utamra. Igen, Isten küldetést szánt nekem. S hogy a küldetésemet jól végezzem, szükség van a katona, az államférfi, a művész legjobb tulajdonságaira. Elhatároztam, hogy misszionárius leszek. Még néhány ügyet kell elintéznem. Utódról gondoskodnom a parókián, egy-két érzelmi köteléket felbontanom, vagy keresztül vágnom, és akkor itt hagyom Európát, és elmegyek a Távol-Keletre. Különben ezzel kapcsolatban még valamit akarok mondani magának. De majd csak a kellő időben.
Tőlem telhetően szorgalmasan és lelkiismeretesen végeztem munkámat a falusi iskolában. Szabad időmben kedves festőszerszámaimhoz menekültem, hogy a művészet segítsen elfelejteni azt, akitől messzire szakadtam, de akit elfelejteni nem tudok, és nem is akarok. Szerény műveimet új barátaim szeretetre méltó túlzással becsülték meg. Mr. St. John el is kérte Marchandről készült kis rajzomat. Ennek a jelentéktelen eseménynek később furcsa, nem várt következményei lettek. Egy este Mr. St. John meglátogatott, és legnagyobb meglepetésemre a képecskét is magával hozta.
Úgy látom, mégsem tartotta elég sikerültnek a képet ahhoz, hogy a szobáját
készítsen. Nincs igaza, erről majd később. Én azért jöttem, hogy egy különös történetet mondjak el önnek.
Hallgatom.
Nos, hát kezdem. 20 évvel ezelőtt egy szegény pap, a neve pillanatnyilag nem fontos, beleszeretett egy gazdag lányba és feleségül vette. A lány családja nem nézte jó szemmel a rangon aluli házasságot és kitagadta a leányt. A házaspárt 2 esztendő múlva elvitte valami járvány. Egy kislányuk maradt, akit az úgynevezett irgalom tartott életben vagy nevelt föl. 10 éves korában árvaházba adták, éppen Lovútba, ahol maga is 8 évet töltött. Na, menjünk tovább. Az a lány, akiről beszélek, egy Rochester nevű úr fogadott leánya mellé került nevelőnőnek.
Mr. St. John!
Várjon! Mindjárt a végére érek. Egy bizonyos esemény után a nevelőnő eltűnt Mr. Rochester házából. Az egész környéket alaposan átkutatták utána. Sehol semmi, holott nagyon fontos dolog. Igen, igen fontos dolog miatt még újsághirdetések útján is kerestették. Én magam is kaptam levelet egy Brikes nevű londoni ügyvédtől. Onnan ismerem a részleteket.
És mi van Mr. Rochesterrel?
Miért nem inkább a nevelőnő után érdeklődik, és miért nem azt kérdezi, miféle dologban kellett nyomozni utána?
És mi van Mr. Rochesterrel? Találkozott vele?
Nem, hivatalosan írtak neki.
És mit felelt? Hol van a levél?
Nem személyesen válaszolt, egy Mrs. Fairfax nevű hölgy írt Mr. Brikesnak.
Érte. Igen.
Brikes egy Jane Eyre nevű nőt említ a levelében. Maga pedig Jane Elliot.
Igen, jelenleg igen.
Nos, ha maga Jane Elliot, vajon miért írta ennek a képecskének a sarkába a Jane Eyre?
Jane Eyre? Tévedésből, szórakozottság.
Már régóta gyanakszom, s bizonyságot ez a kép szerzett, tehát Jane Eyre-nek hívják.
Kár lenne tagadnom. Mi van Mr. Rochester?
Magát csak Mr. Rochester sorsa érdekli, és nem is kérdezi, vajon Mr. Brikes miért keresteti magát?
Jó, hát miért?
Közölni óhatja, hogy nagybátyja Mr. R. Madeira szigeti meghalt, és minden vagyonát magára adta.
Egyetlen rokonom volt. Ha messze is, de... de egyetlen.
Lenne szíves megkérdezni, hogy mennyit örökölt?
Mennyit?
Mindössze 20 000 fontot. Semmi.
20 000 font? Nem gondolja, hogy tévedés lehet a dologban?
Tévedésről szó sincs.
Nem értem, hogy Mr. Bryce miért fordult éppen magához. Hát, honnan tudhatta, hogy ebben az eldugott fészekben éppen maga nézze, segíthet kinyomozni, hogy én hol vagyok?
Talán mert én pap vagyok, és gondoltam...
Mellé beszél Mr. St. John. Az igazságra vagyok kíváncsi.
Ne akarja, hogy most mondja.
De igen, akarom.
Majd máskor.
Nem máskor, most.
Hát jó. Engedek az erőszaknak. De előbb-utóbb úgy is megtudja.
Nos?
Emlékszik arra a múltkori levélre? Amelyből megtudtuk John bácsi halálát.
Emlékszem.
Nos, ezt a levelet Brykes ügyvéd írta, és a benne említett ismeretlen rokont Jane Eyre-nek hívja.
Nem, ez nem lehet.
Engem St. John Eyre Riversnek hívnak, az én anyám Eyre lány.
A maga anyja testvére volt az én apámnak.
Igen.
Akkor hát maguk hárman az én unokatestvéreim. Igen. Rokonok vagyunk. Jaj, de boldog vagyok.
Amikor megtudta, hogy vagyon törökölt, komoly maradt. Most meg olyasmiért lelkesedik, ami egyáltalán nem fontos.
Nem fontos. Hát persze. Magának nem fontos.
Nem úgy gondoltam.
Mert van két húga, de nekem eddig senkim sem volt. És most egyszerre 3 felnőtt rokonom született, és végre meghalálhatom a jóságukat.
Miről beszél?
Miről? Hogy miről? Hát a 20 000 fontot 4 egyenlő részre osztjuk.
Nem.
A 3 unokahúg és az unokahúgy között.
Hozhatok akkor... magának egy pohár vizet, túlságosan fel van zaklatva.
Túlságosan próbára teszi a türelmemet.
Az ilyesmit nem lehet egy perc alatt elhatározni. Meg kell fontolni alaposan a dolgot.
Felelőtlennek tart.
Most így gondolja, mert még nem tudja, mi az gazdagnak lenni, de később...
Nekem majd... sohasem volt otthonom.
Dehogy
nem. Sohasem voltak testvéreim.
Dehogy nem.
Nem akar befogadni a családjába. Nem akarja, hogy a húga legyek.
A húgaim is a testvérüknek fogják tekinteni, de ezt az áldozatot, hogy lemondjon az örökségről a javukra...
De hát, nem!
Ezt nem fogadhatjuk
de
el.
De nem mondok le róla, csak elosztom igazságosan, hogy testvérek közt szokás.
De a család utáni vágyát másképpen is megvalósíthatja Jane. Férjhez meg.
És a maga húgai ne menjenek férjhez. No jó, ki mondta nekem, hogy nincs hozományuk. Hát, különben is ostobaság, én nem fogok férjhez menni.
Remélem, meggondolja magát.
Soha! Kérem, mondja még egyszer, hogy a bátyám lesz. Olyan boldog voltam az előbb. Mondja még egyszer, kérem, szívből.
Hiszen szívből mondtam, Jane. Hugocska.
Rokonokra találtam. Örömre, boldogságra. De megnyugvásra nem. Akármilyen szerencsésen is alakult a helyzetem, Mr. Rochesterről egy pillanatra sem feledkeztem meg. Bárhol voltam, bármit csináltam, egyre csak az járt gondolataimban, vajon mi lehet vele? Mikor az örökség ügyében néhány levelet kellett váltanom Mr. Bryce-szal, tőle érdeklődtem. De semmit sem tudott. Akkor Mrs. Fairfax-szel próbálkoztam, de nem kaptam választ. Újraírtam, hát az első levelem elveszett. Új remény, újabb csalódás. Hónapok teltek el, és sebemre gyógyulást nem találhattam. A fájdalmamra a boldog otthon káprázata hozott némi vigaszt. Egy este lefekvés előtt körülálltuk St. John-t, és jó éjszakát kívántunk neki, mint máskor is. Húgait megcsókolta, nekem kezet nyújtott. Diana egyszerre csak játékosan felnevetett.
St. John, te igen. Azt mondtad, hogy Jane a harmadik húgod.
Úgy van, azt mondtam.
Akkor miért nem csókolod meg őt is?
Ha lennének márványcsókok vagy jégcsókok, akkor az én szent életű unokabátyám csókját bízvást oda lehetett volna sorolni. De azt hiszem, kísérleti csókok léteznek. Nos hát ez kísérleti csóknak tűnt. Egy hét múlva ezt a kísérletet, este, mikor kettesben maradtunk, újabb kísérlet követte, vagy talán nem is kísérlet volt. Több annál.
6 hét múlva elutazom, Jane. Már lefoglaltam a kabinomat is. 6 hét múlva indul a hajó Indiába.
A gondviselés majd vigyáz magára, hiszen Isten szolgálja.
Igen. Alig tudom megérteni, miért nem még mindenki a vágytól, hogy a zászló alá álljon.
Nem mindenki olyan erős, mint maga.
Nem is a gyöngékről beszélek én. A gyöngékre nem is gondolok. Csak azokra, akik méltók a feladatra. És akik el is tudják végezni a feladatot.
Azok nagyon kevesen vannak, és nehéz őket megtalálni.
De ha egyszer rájuk talál az ember, akkor fel kell rázni őket. Meg kell magyarázni nekik, hogy mire kapták képességeiket az Istentől. A maga szíve mit mond?
Az én szívem hallgat. Néma.
Akkor majd én beszélek helyette.
Szent John, az Istenért irgalmazzon neki.
Magát a teremtés nem külső, hanem belső tulajdonságokkal ruházta fel. Maga munkára tervet, nem szerelemre. Feleségül kérem magát. Nem a magam gyönyörűségére, hanem Isten szolgálatára. Legyen a felesége.
Nem tudja, mit beszél.
Hallgasson meg, Jane. Amióta először találkoztunk, állandóan figyelem magát. Magában megvannak mindazok a tulajdonságok, amelyekre egy misszionárius feleségének szüksége van. Tanulékony, szelíd, szorgalmas, tárgyilagos, hűséges, kitartó, bátor. Az, hogy nem szép, az mellékes. Legyen a feleség.
De maga úgy értékel engem, ahogy egy katona a jó fegyvert értékeli. Maga nem szeret engem.
Nem. De őszintén nagyra becsülöm. Azt akarom, hogy a feleségem legyen.
Én nem tudnám elviselni, hogy minden gyöngétség egy magasabb rendű eszméért hozott áldozat legyen.
Ki beszél gyöngétségről? Azt akarom, hogy a feleségem legyen.
Keressen más feleséget.
Én azt akarom, hogy maga legyen a feleségem.
Bizonyára talál magához illőbbet.
Azt akarom, hogy a feleségem legyen.
De hiszen én nem vagyok szerelmes magába.
Ez nem személyi kérdés. A személyi teljesen melléges. Nem a férfi kíván megházasodni, hanem a misszionárius keres női segítőtársa. Azt akarom, hogy a feleségem legyen.
De nekem... Én... Az én sorsom befejeződött, mielőtt azon az éjszakán... Emlékszik, ugye?
Igen.
Elvergődtem ide magukhoz. Égen, földön, máshová nem tartozom, csak magukhoz. Maga a bátyám.
Igen.
Én a húga vagyok. Miért nem maradhatna ez így?
Hát nem érti.
Nincs mögöttem semmi, nem áll előttem semmi.
De...
Jó, elmegyek magával. Igen, elmegyek magával Indiába, de nem mint a felesége.
Hogy érti?
Mint
ezt?
A húga.
A húgom.
Én maga iránt csak barátságot érzek. Ha kívánja, hűséges, őszinte bajtársa leszek. És mindenben alávetem magam az akaratának. Úgy cselekszem, ahogy parancsolja.
Éppen ez kell nekem, éppen ez. Az akadályokat majd elgördítjük az útból. Legyen a feleségem.
Nem!
De értse meg, én még 30 éves sem vagyok, maga 19. Hogy vihetném magammal Indiába, ha nem veszem feleségül? Mit szólnának az emberek? Feleségül kell jönnie hozzám, más megoldás nincs. Nem válaszol.
Szent John, én olyan szerencsétlen vagyok. Legyünk jó barátok.
Értem. Én remélem, hogy eddig is jó barátok voltunk. Nem én tehetek róla, hogy maga nem akar a feleségem lenni.
És most így válunk el egymástól, Szent John. Elmegy Indiába haraggal a szívében.
Nem jön hozzám feleségül? Ragaszkodik az elhatározásához?
Nincs mit mondanom.
Akkor hát számomra sem marad más hátra, mint hogy megemlékezzek magáról imáimban, és könyörögjek Istenhez. Vezesse magát jó útra. Sajnálom, hogy tévedtem, Jane.
Jane, igen? Sírsz? Nem.
Valami nincs rendben, ne is tagadd. Mi történt közted és Szent John között?
Semmi.
Szent John olyan furcsa mostanában. Olyan kitartóan figyel téged. Lesi minden mozdulatodat. Boldog lennék, ha beléd szeretne. No, mondd.
Szeret? Nem. csöppet se szeret.
Nem. Pedig mi azt hittük Mérivel, hogy feleségül akar venni.
Ezzel találtátok?
De hisz ez nagyszerű. És ugye hozzám is, Jane.
Ne.
Akkor biztosan nem megy Indiába. Akkor itthon marad.
Szó sincs róla. Kizárólag azért kért meg, hogy megfelelő munkatársat szerezzen, aki elkíséri Indiába.
Jaj. Gondolatnak is elviselhetetlen. Hát ez természetesen.
Szörnyű lenne.
Pedig St. John azért jó ember.
Tudom.
De csak nagy távlatokban tud gondolkodni, és az emberek érzéseiről könyörtelenül megfeledkezik.
Igen.
Ne haragudj rá.
St. John szemmel láthatóan haragudott rám, de legalábbis alaposan neheztelt. Hűvösen, fegyelmezetten viselkedett velem, kínosan ügyelve arra, hogy mindig korrekt és udvarias maradjon. Telt az idő, és elérkezett St. John indulásának napja, elérkezett a búcsú órája. És ekkor St. John-t, mintha kicserélték volna. Szelíden magához vont, nem szólt egy szót sem, csak szomorúan, kérdően a szemembe nézett. Mennyivel nagyobb hatalom volt ez a szelídség, mint az a megszállott erőszak. St. John makacságának ellen tudtam állni, gyengesége megtört. Ha bizonyosan tudnám, hogy Isten akarata.
Igen.
Feleségül mennék magához.
A jó Isten meghallgatta imámat. Jane, hát mégis.
Azután átölelt, majdnem úgy, mintha szeretne. Megcsókolta a homlokomat, majdnem úgy, mintha szeretne. Vadul sebesen vert a szívem. Akkor egyszer csak valami furcsa dolog történt. Szemem kitágult, testem megremegett, izgatottan figyeltem.
Mi ez? Mit hallott?
Ereszten,
mit lát?
Ereszten, ha mondom! Nem tudtam, honnan jön a hang. Nem a házból, nem a kertből, nem a levegőből, nem a föld alól. Honnan, hogyan, nem tudom.
Megyek! Várjon meg! Megyek!
Kiszaladtam a folyosóra. Nem volt ott senki. Lerohantam a kertbe. A kertben nem járt senki.
Hol van? Hol van?
Ez nem lehet a képzelet játéka, gondoltam. De nem is boszorkányság. Megmondtam St. John-nak, felejtse el az előbbi perceket, és ha tud, bocsásson meg nekem. Hajnalban néhány ruhadarabot septiben egy bőröntbe gyömöszöltem, Diana kocsit bérelt számomra, és elindultam Thorfield felé. 36 órát utaztam egyfolytában, aztán visszaküldtem a kocsit, és a jól ismert ösvényen gyalog siettem a ház felé. Remegve vártam a pillanatot, amikor a bokrok mögül kibukkan majd a díszes oromzat, a pázsit, a parkfáj. Remegve vártam a pillanatot, és fekete romok mindenütt. A fű kipusztult, a kapu üresen ásított, se tető, se párkányok, se kémény, csak üszkös fekete romok. Ahogy csak bírtam, rohantam. El innen. Nem tudom, meddig tartott ez a tébolyult hajsza, de egy vendégfogadó előtt értem magamhoz.
Pihenje ki magát, madám.
Nyilván ismerős Thorfield Hallban.
Igen, asszonyom. Valaha magam is a kastélyba szolgáltam. A megboldogult Mr. Rochester komornyike voltam.
Mr. Rochester meghalt?
Már úgy értem, hogy én még a jelenlegi Rochester édesapját szolgáltam.
Úgy. Akkor a jelenlegi Mr. Rochester most is Thornfieldben lakik, ugye?
Nem, asszonyom, dehogy. Thornfieldben már senki sem lakhat. Tavaly aratáskor leégett a kastély. Hogy mennyi érték, drágaság ment ott veszendőbe. Irtózatos volt. Magam is látta...
És hogy keletkezett a tűz, meg tudták?
Ó, hogyne. Tudnélég élt a kastélyben egy elmebeteg hölgy.
Igen, igen, igen. Mintha erről hallottam volna már valamit. És mi történt az elmebeteg hölgyel?
Kiderült róla, madám, hogy Mr. Rochester felesége. De milyen hihetetlen módon derült ki... Volt a kastélyban egy nevelőnő, akivel Mr. Rochester...
A tűzről akart beszélni.
Mindjárt átérek. Tehát, akivel Mr. Rochester beleszeretett. A cseléidek azt beszélik, hogy soha ilyen megveszekedett szerelmet nem láttak.
Most szeretnék hallani. Azt hiszik, hogy Mr. Rochester bolond feleségének is köze volt hozzá?
Nagyon helyesen tetszik gondolni. Először fölgyújtotta a saját szobájának a függönyét, aztán bement a nevelőnő szobájába, és felgyújtotta az ágyat. Szerencse, hogy akkor már nem aludt benne senki. Ettől hamarosan lángra kapott az egész kastély.
És Mr. Rochester otthon volt, amikor kiütött a tűz?
Hát persze. Mikor már a harmadik emelet is lángokban állt, ő fölruhant, hogy kimentse azt a bolond asszony, de akkor fölkiabáltak neki, hogy a szerencsétlen kimászott a tetőre. Mr. Rochester oda is utána akart menni, pedig már minden recseget ropogott, de az asszony egyszerre csak nagyot kiáltott, és levetette magát az udvarra.
És azután más haláleset nem volt?
Nem, madám. Pedig talán jobb lenne, ha lett volna.
Hogy mondhat ilyet?
Szegény Mr. Rochester.
Miért? Mi történt vele?
Sokan azt mondják, igazságos büntetés volt, mert hogy az első házasságát titokba tartotta, és másodszor is meg akart nősülni, holott az előbbi felesége még élt, de... Azért nagyon sajnálom, szegény.
Hiszen azt mondta, hogy nem halt meg.
Nem halt meg. Persze, hogy nem halt meg. Bár inkább meghalt volna.
De miért?
Megvakult. Szegény Mr. Edward Vak.
Rettenetes.
Tetszik tudni, addig nem hagyta el a házat, amíg mindenkit ki nem mentett. Mikor végre lejött a főlépcsőn, a mennyezet már nem bírta, beszakadt, és őt is maga alá temette. Túlélte, de az egyik szemére teljesen megvakult. A másikkal is alig lát.
Hol van most Mr. Rochester?
Egy régi tanyáján, vagy 30 mérföldnyire innen.
És ki gondoskodik róla?
Volt egy házvezető nője, bizonyos Mrs. Fairfax.
Tudom, igen, tudom. Van valamiféle kocsija?
Egy hintóm, asszonyom, egy szép úri hintóm.
Jó, fogassa be, kérem, de rögtön. És ha a kocsis még sötétedés előtt odavisz engem, akkor dupla fuvart fizetek.
Igen.
Szomorú alkonyat volt, amikor a tanyára érte. Szüntelenül esett a csontig ható eső. Az épülettel szemben a fák sötétjébe húzottam, lassan nyílt az ajtó, és egy férfi lépett ki rajta. Igen. Az első pillanatban megismerte. Lebotorkált a lépcsőn, és tapogatózva a kert felé indult. Uramisten! Kisvártatva megjelent Mrs. Fairfax, karon fogta és visszakísérte a házba. Erőt vettem magamon, és bekopogtam.
Megismer, Mrs. Fairfax?
Lehetséges ez? Jane?
Igen.
Szentségeség! Jane! Drága! Kicsi! Jane!
Megölhettük egymást, és sírtunk. Megcsukló hangon próbáltuk elmondani egymásnak, mi minden történt velünk az elmúlt 10 hónapban. Egyszer csak csengetés hallatszott. Ő csengetett?
Ki más? Ha besötétedik, mindig be kell vinni a gyertyákat. Pedig nem is lát, szegény. Meg egy pohár bort iszik ilyenkor.
Adja ide a tálcát, majd én beviszem.
De félek, hogy...
Semmi. Bízza csak rá. Lefeküdni, vezér.
Kérem a bort, Mrs. Fairfax. Mi baj?
Vezér, feküdni.
Maga az, Mrs. Fairfax?
Mrs. Fairfax a szobájában van.
Ki az? Feleljen.
Parancsoljon. Itt van a bor, uram. Igaz, a fele kilütykülődött, amit behoztam.
Igaz. Ki beszél hozzám?
Vezér megismert. És Mrs. Fairfax is megismert. Nemrég érkezett.
Jóságos ég, miféle káprázat játszik
nem
velem?
Nem káprázat, uram, valóság.
Káprázat vagy valóság? Engedje meg, hogy megérintsem, mert belebolondulok. Az ő keze, az ő ujjai, az ő karcsú dereka.
És az ő hangja. Teljes valóságában itt van, uram.
Jane! Drága Jane!
Megtudtam, hogy itt van, és visszajöttem magához.
Igaz ez? Az én Jane-em jött vissza. A húsból és vérből való.
Átölelt, uram. Érezheti, hogy meleg a testem, és nem vagyok puszta levegő. Kár, hogy nem csókolt meg.
Szerelmem. Igazán visszajött.
Vissza. És ha nem kerjed ki, most már itt is maradok. Én majd vigyázok magára. Fölolvasok, elviszem sétálni, vagy elüldögélünk egymás mellett. Amíg élek, nem lesz többé elhagyott ott.
Nem maradhat örökre velem. Maga még fiatal, és ha én még az lennék, aki régen voltam, de így nyomorékony.
A legfőbb ideje, hogy valaki megint embert faragjon magából.
Szörnyű látván vagyok, ugye, Jean?
Az a legnagyobb baj, hogy én így is szeretem. Megrakom a tüzet a kandallóban. Észreveszi, ha jobban ég?
Igen. A jobb szememmel látok valami vöröses izzást.
És a gyertyát is látja?
Homályosan, mint valami fehér felhőt.
Így né. Most már jobban ég. Engem nem lát?
Nem, drágám. De boldog vagyok, hogy hallhatom és megérintem.
Van egy fésülye?
Tessék. Minek ez, Jean?
Hogy ezt a kócos fekete sörényt hátra simítsa. Igazán riasztó látvány, mint valami erdei manó.
Úgy csak cibája. Csúf vagyok,
nem? Nagyon. Mindig is az volt.
Puff neki, nem változott semmit. A gonosz nyelve az megmaradt.
Így, uram. Szépen megfésültem. És most elmegyek.
Már is?
2 napot utaztam egyfolytában. Nagyon fáradt vagyok. Jó éjszakát.
Jó éjszakát. Tarum tarai
ram ram tarai. Jó reggelt, uram. Gyönyörű napra ébredtünk, ugye?
A leggyönyörűbb nap, amit valaha is megértem.
És milyen messzire eljött egyedül. Ebben az erdőben alig találtam magára.
Jöjjön ide hozzám.
Itt vagyok.
Egészen közel.
Közelebb már nem is lehet.
Üljön a térdemre, mondani akarok valamit. Ide az ölembe, jó?
Csak itt jó. Beszéljen, beszéljen hozzám.
Olyan vagyok, mint az a villámsújtott a gesztenyefa ott Thornfieldben, emlékszik rá?
Maga nem villámsújtott a fa, ne is mondjon ilyet. Hiszen tele van életerővel, lendülettel. Ne beszéljen ilyen szamárságokat a barátjának.
Barátjának? És azt mondom, nekem nem barátság kell?
Hanem
feleség.
Úgy. Feleség?
Nem szívesen hallja?
Az a körülményektől függ. Attól, hogy kit akar elvenni.
Magára bízom, Jane.
Én azt választanám, aki a legjobban szereti magát.
Én pedig azt választanám, akit én a legjobban szeretek. Akar a feleségem lenni, Jane?
Hát persze.
Egy vakember felesége. Egy emberi, akit kézenfogba kell vezetni.
Igen. Az, hogy a felesége lehetek a legnagyobb boldogság, ami engem a földön érhet. Jobban szeretem, mint valaha. És ha megfelelek magának...
Jane megfelel nekem. De vajon én megfelelek-e Jane?
A legteljesebb mértékben. Már mondtam. Sürgősen meg kell esküdnünk.
Ha így áll a helyzet, nincs mire várnunk.
Akár indulhat.
Várja, jöjjön vissza, még valamit akarok mondani.
Itt vagyok, drágám, hallgatom.
Néhány nappal ezelőtt ott ültem szobám nyitott ablakánál. Jól esett az éjszakai levegő. A csillagokat persze nem láttam, csak valami homályos fehérségből sejtettem, hogy hol tölte van. Úgy vágyódtam utána, Jane. És akkor önkéntelenül kiszaladt a számon a nevet. Jane.
Hangosan mondta a nevemet?
Ha valaki hallotta volna, azt hihette, hogy bolond vagyok, olyan nagyon hangosan mondtam.
És ez 3 napja éjszaka történt, úgy éjfél felé?
Akkor, talán azt hihetné, hogy babonás vagyok, de az, amit most mondani fogok, szóról szóra megtörtént.
Tudom.
Amikor elkiáltottam magam, akkor egy hang, nem tudom honnan jött, de azt tudom, hogy kinek a hangja volt. Akkor egy hang felelt, jövök, várjon rám. És egy pillanattal később egy hang, mintha szél suttogna. Azt kérdezte, hol van?
Akkor felállt, megcsókolt, és szorosan átölelt. A
Aztán kinyújtotta a kezét, hogy fogjon meg és vezesse. Az arcomhoz szorítottam egy pillanatra a kedves kezet. Majd hagytam, hogy átfogja a vállamat. Így támogattam és vezettem egyszerre. Az erdőn át hazasétáltunk. Budi árva. Epizódok Charlotte Bronté Jane Eyre című regényéből. A második rész hangzott el. Rádióra alkalmazta Csajági János. A szereposztás a következő volt. Jane Eyre Jani Ildikó, Rochester Tomanek Nándor, Mrs. Reed Banki Zsuzsa, St. John Szombati Gyula, Diana Daniel Vali, Méri Várnagy Kati, Fogadós Siménfalvi Sándor, Mrs. Fairfax Miklós Klári, Brikes Kibédi Ervin, Mason Dégi István. Közreműködött Ács Rózsi, Dóka Emánuel, Sallai Kornélia, Till Attila. Zenei munkatárs Takács György. A rendező munkatársa Stettner Judit és Bódog Pál, a dramaturg Hakl Jolán volt. Rendezte Csajági János.
A regény befejező részének rádióváltozata 1978-ban készült, és utoljára 2001. december 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A chilei földrengés. Henry von Kleist novellája.
Santiagóban, a chilei királyság fővárosában, éppen az 1647. évi nagyföldrengés pillanatában, amikor is sok ezer ember lelte pusztulását, egy Jeronimo Rugera nevű, fiatal, büntettel vádolt spanyol férfi állt az egyik pillér mellett a börtönben, ahol fogva tartották, és fel akarta akasztani magát. Don Henrico Asteron, a város egyik leggazdagabb nemese, körülbelül egy évvel ezelőtt eltávolította őt házából, ahol tanítóként volt alkalmazásban, mert az ifjú és a don egyetlen leánya, Donya Josefa közt gyöngéd vonzalom szövődött. Az öreg don előzőleg nyomatékosan óva intette lányát. Majd egy titkos üzenet, amelyet büszke fiának kaján figyelme árult el neki, annyira felbőszítette, hogy a lányt mi asszonyunk hegyi karmelita klastromában helyezte el. Szerencsés véletlen folytán Jeronimónak itt is sikerült kapcsolatokat újra felvennie, s egy csöndes éjszakán beteljesült boldogsága színterévé változtatta a kolostor kertet. Úrnapján történt, hogy midőn az apácák, akiket követtek a novíciák is, éppen megkezdték ünnepélyes körmenetüket, a boldogtalan Josefa a harangok felzúgása közepette vajúdva rogyott le a székesegyház lépcsőire. Ez az esemény rendkívüli feltűnést keltett. A vétkes ifjúnőt tekintet nélkül állapotára tüstént börtönbe vitték, s alig állt lábra a gyermekágyból, az érsek parancsára már is a legkiméletlenebb pörös eljárás indult ellene. A városban oly nagy elkeseredéssel tárgyalták ezt a botrányt, oly élesre köszörülték nyelvüket az egész kolostoron, ahol ez végbe ment, hogy a szigort, amellyel Josefát a klastromi törvény fenyegette, nem enyhíthette az Asteron család közbenjárása, de még az apátnő óhaja sem, aki a fiatal leányt egyébként kifogástalan magatartásáért megszerette. Mindössze annyi történhetett, hogy a mágia halált, amelyre ítélték, Santiago matrónáinak és szüzeinek nagy megbotránkozására az alkirály hatalmi szava fejvesztésre módosította. Az utcákon, amerre a kivégzési menetnek vonulnia kellett, kibérelték az ablakokat, lebontották a háztetőket, s a város jámbor leányai meghívták barátnőiket, vegyenek részt testvéri közelségükben a színjátékon, melyet az isteni bosszúnak rendeztek. Jeronimo, akit közben szintén tömlözbe vetettek, csak nem eszét vesztette, amikor e szörnyű fordulatról értesült. Menekvésen hasztalan töprengett. Bárhová repítette is a legmerészebb gondolatok szárnya, mindenütt zárakba és falakba ütközött, s egy kísérlete az ablakrács átreszelésére, mivel hogy felfedezték, még szorosabb elzárást eredményezett számára. Térdre vetette magát a szentséges szűzanya képmása előtt, s végtelen áhítattal imádkozott hozzá az egyetlenhez, akitől még megmentését várhatná. Ám felvirradt a rettegett nap, és szívében is felderengett a meggyőződés helyzetének teljes reménytelenségéről. Megkondultak a harangok, s miközben szavuk Josefát a vesztőhelyre kísérte, Jeronimo lelkén úrrá lett a kétségbeesés. Gyűlöletesnek látta az életet, és eltökélte, hogy egy kötél segítségével, amelyet véletlenül nála hagytak, megöli magát. Éppen az egyik gyámpillér mellett állt, mint már mondottuk volt, és a kötelet, amelynek ki kellett volna ragadnia őt a siralmas világból, a pillér párkányába illesztett vaskapocsra erősítette, midőn hirtelen akkora robajjal, mintha a mennybolt szakadna le, elsüllyedt a város legnagyobb része, s mindent, ami életet lehelt, romjai alá temetett. Jeronimo Rugera megdermett a rémülettől. És most egyszerre, hogy el ne essék, úgy kapaszkodott bele a pillérbe, amelyen meg akart halni, mintha egész öntudata darabokra tört volna. Lába alatt ingott a talaj, a börtön minden fala meghasadt, az egész építmény megdőlt, már-már ráomlott volna az utcára, s csak a szemközti épületnek az ő lassú ledőlésével találkozó ledőlése akadályozta meg véletlen domborulat révén teljes földre terülését. Heronimo remegve, égre borzolódó hajjal s megcsukló térddel a ferdén megsüllyedt padlón a nyíláshoz csúszott, amelyet a két ház egymásba szakadása vágott a fogház előső falába. Alig ért ki a szabadba, amikor a már amúgy is megrendült utca egy újabb földlökésre teljes egészében beomlott. Szinte önkívületben, nem is tudva miként menekül majd ebből az egyetemes romlásból, gerendák közt s omladékokon át, míg minden oldalról ostromolták a halál támadásai, a város egyik legközelebbi kapujához igyekezett. Emitt még egy ház roskadt össze, s messzire szóródó romjai egy mellékutcába űzték őt. Amott, füstfelhők közül felvillanva, már minden oromzatot nyaldosott a láng, s rémisztően egy másik utcába kergette, onnét medréből kiáradva a Mapocsó folyó hömpölygött feléje, s bömbölve sodorta át egy harmadikba. Emitt, agyonsújtott emberek tömege hevert, amott az omladék alatt még egy hang nyögött, egy helyütt emberek kiáltoztak égő háztetőkről, másutt ember és állat küzdött a hullámokkal, itt egy bátor életmentő azon fáradozott, hogy segítsen, itt meg egy másik halál sápadtan állt, s némán emelte reszkető kezét az égre. Midőn Heronimo a kapuhoz ért, s felkapaszkodott egy túlnani dombra, ájultan esett ott össze. Talán egy negyed óráig feküdhetett a legmélyebb öntudatlanságban, amikor végre ismét magához tért, s háttal a városnak félig feltámaszkodott a földön. Megtapogatta homlokát és mellét, tanástalanul, hogy mit is kezdjen ebben az állapotában, s valami kimondhatatlan gyönyör érzet fogta el, ahogy a tengerről jövő nyugati szél feléje fújta visszatérő életét, és tekintete minden irányban elkalandozott Santiago virágzó környékén. Szívét csupán a mindenfelé feltünedező, dúlt embertömegek töltötték el szorongással. Nem értette, mi vezethette őt és őket ide. És csak mikor megfordult, s meglátta a mögötte elsüllyedt várost, akkor emlékezett vissza az átélt borzalmas pillanatra. Homlokával a földet érintette, oly mélyen meggörnyedt, hogy hálát adjon Istennek csodálatos meneküléséért. És mintha a rettenetes élmény, amely lelkébe vésődött, minden korábbit kiszorított volna belőle, rögtön sírva is fakadt boldogságában, hogy íme örvendezhet még e kedves, tarka jelenségekkel teli életnek. Majd, megpillantva ujján egy gyűrűt, hirtelen eszébe jutott Josefa is, a fogság, az ott hallott harangszó, és az a pillanat, amely a börtön beomlását megelőzte. Szíve újra megtelt mélységes búval. Bánni kezdte imádságát, s félelmetesnek látszott előtte az a lény, aki a felhők fölött uralkodik. A kapukon át, Holmia mentésével vesződve, minden ünnét özönlött a nép, s ő elvegyülve közöttük, félénken próbált kérdezősködni Asteron leányáról, s arról, hogy vajon végrehajtották-e rajta a halálos ítéletet. De senki sem adott neki alapos felvilágosítást. Egy asszony, akit szinte földig húzott a hátára kötött cókmók óriási terhe, s keblén még két gyereket is cipelt, tovahaladóban úgy mondta, mintha ő maga látta volna, hogy lefejezték a lányt. Heronimo visszafordult, és minthogyha számba vette az időt, ő maga sem kételkedhetett a dolog beteljesülésében. Leült egy magányos erdőben, s teljesen átengedte magát fájdalmának. Azt kívánta, bár csak megint reátörne a természet pusztító hatalma. Nem értette, hogy noha nyomorult lelke még kereste is, miért menekült a haláltól azokban a pillanatokban, amikor az önkéntes megmentőjeként tűnt fel minden oldalról. Szilárdan elhatározta, hogy nem fog tétovázni, még ha gyökerestől szakadnának is ki most a tölgyek, s koronájuk össze is csapna fölötte. Azután hogy itt kisírta magát, s legforróbb könnyei közt újra felragyogott a remény. Fölkelt, s minden irányban bebarangolta a mezőt. Felkeresett minden hegyormot, ahol összegyűltek az emberek. Találkozott velük minden úton, amerre még vonult a menekülők áradata. Remegő lába mindenhová odavitte, ahol csak valamiféle asszonyi ruha meglibbent a szélben. De egyik sem takarta Asteron szeretett leányát. Nyugovóra hajlott már a nap, s vele együtt ismét lehanyatlóban volt Heronimo reménye is, midőn fölhágott egy szikla szélére, s szeme elé tárult egy tágas völgy, amelyet csak néhány ember keresett fel. Végig szaladt az egyes csoportokon, határozatlanul, hogy mit is csináljon, s már vissza is akart fordulni, amikor a szurdokot öntöző forrás mellett egyszerre észrevett egy fiatal nőt, aki gyermekét fürdette a habokban, s szíve erre a látványra ugrálni kezdett örömében, telve sejtelemmel, rohanni kezdett lefelé, át a köveken is felkiáltott: ó, Isten anyja, te szentséges! És felismerte Josefát, amikor az a zajra bátortalanul hátra nézett. Milyen üdvözülten ölelték meg egymást e boldogtalanok, akiket az ég csodája mentett meg. Josefa halálba vivő útján már egészen közel volt a vesztőhelyhez, amikor a recsegve beomló épületek egyszeriben szétugrasztották az egész kivégzési menetet. Rémülettel teli léptei ezután a legközelebbi kapuhoz vitték. Öntudata azonban csak hamar visszatért, s megfordult, hogy a kolostorba siessen, hiszen ott maradt kicsin gyámoltalan fia. Már az egész kolostort lángokban találta, és az apátnő, aki néki azokban a percekben, amelyek az utolsók lettek volna, megfogadta, hogy gondot visel majd a csecsemőre, a kapu előtt állva éppen segítségért kiáltozott a gyerek megmentésére. Josefa rettenthetetlenül vágott át a szembe gomolygó füstön, be a már körös körül megrokkanó épületbe, és mintha az ég minden angyala óvta volna, hamarosan sértetlenül tért vissza gyermekével a kapunát. Már-már karjai közé omlott az apátnőnek, aki álmélkodva csapta össze kezét, amikor a ház egyik lezuhanó oromfala rútul agyonsújtotta azt is, és az apácák többségét is. Josefa visszahőkölt ettől az iszonyú látványtól, csak futólag fogta le az apátnő szemét, s már menekült is minden ízében eltelve a borzadálytól, hogy kiragadja e pusztulásból a drága fiút, akit ajándékként újra visszaadott néki az ég. Csupán néhány lépést tett még, s már is találkozott az érsek hullájával, melyet éppen akkor húztak ki összeroncsoltan a székesegyház romjai alól. Az alkirály palotája elsüllyedt, a törvényszék, ahol kimondták volt rá az ítéletet, lángokban állt, és azon a helyen, ahol atya háza állt, tó keletkezett, s vöröslő gőzöket párázott. Josefa minden erejét összeszedte, hogy helytállhasson. Kivetve szívéből a siránkozást, bátran haladt zsákmányával utcáról utcára, és már a kapu közelében járt, midőn meglátta, hogy romba dőlt a börtön is, amelyben Heronimo kesergett. Erre a látványra megtántorodott, s már eszméletlenül összeroskadt volna az egyik sarkon, de még ugyanebben a pillanatban erőre kapva a rémülettől fel is ugrott, mert a háta mögött beszakadt egy épület, amelyet a rázkódtatások egészen szétmállasztottak. Josefa megcsókolt a gyermekét, kitörölte szeméből a könnyeket, s az őt körülrajzó rémségekre többé ügyet sem vetve elért a kapuhoz. Amikor már a szabadban járt, csak hamar rájött, hogy nem kellett szükségképp halálra zúzódnia mindenkinek, aki valamelyik összerombolt épületben lakott. Megállt hát a legközelebbi keresztúton, és várta, nem tűnik-e fel valaki, aki a kis Filip után a legkedvesebb volt számára e világon. Mivel nem jött senki, s egyre nőtt az ember sokaság, tovább ment, majd megint visszafordult, s újra várt, és végül sűrű könnyeket ontva egy sötét píniák árnyékolta völgybe lopózott, hogy imádkozzék Heronimo elszálltnak hit lelkiért. És itt talált rá erre a kedvesre a völgyben. És olyan üdvösségre is, mintha ez itt az Éden völgye volna. Mély megindultsággal mesélte el most mindezt Heronimónak, és amikor befejezte, csókra oda nyújtotta néki a fiát. Thank you. Geronimo karjára vette, kimondhatatlan apai örömmel dédelgette, s a gyermeknek, mikor az sírva fakadt az idegen arc láttán, vég nélküli becézgetéssel zárta le ajkát. Közben a legszebb éjszaka szállt le. Csodásan lágy illat telítette, s oly ezüstösen sugárzott, oly csöndes volt, amilyennek csak a költő álmodhatja. A völgyi forrás csermelye mentén végig mindenfelé emberek telepedtek le a hold fényében, s puha fekhelyet készítettek maguknak lombból és mohából, hogy kipihenjék ezt az olyannyira gyötrelmes napot. És mert a szegények még egyre jajongtak, emesz, hogy a házát, amasz, hogy asszonyát és gyermekét, s a harmadik, hogy mindenét elvesztette, Geronimo és Josefa behúzódott egy sűrűbb cserjésbe, hogy lelkük titkos ujjongása senkit meg ne szomorítson. Egy pompás gránát almafára bukkantak, mely illatos gyümölcsel rakottan messzire kiterjesztette ágait, s hegyében a csalogány fuvolázta mámoros dalát. Geronimo itt állapodott meg, a fatörzsének dőlve, ölében Josefa, és Josefa ölében Filip, s így üldögéltek a férfi köpenyével betakarva, és pihentek. A lomb árnyéka elszórt fényeivel már elvonult fölöttük, s a hold is újra elhalványult a hajnali pírban, mire elaludtak. Mert véghetetlenül sok csevegni valójuk volt a kolostor kertről és a börtönökről, s arról mennyit szenvedtek egymásért, és nagyon meghatódtak, ha arra gondoltak, mekkora nyomorúságnak kellett a világra zúdulnia, hogy ők boldogok legyenek. Elhatározták, hogy mihelyt megszűnnek a földrengések, La Concepcionba mennek, ahol Josefának egy meghitt barátnője él. A kis előleggel, amit Josefa tőle kapni remél, Spanyolországba hajóznak, mert ott laknak Geronimo anyai rokonai, és ott végzik majd boldog életüket. Erre aztán sok-sok csókot váltva elaludtak. Amikor felébredtek, a nap már magasan állt az égen, s észrevették, hogy közelükben több család foglalatoskodik a tűz mellett, s valami kereggelit készítget. Geronimo is éppen azon tűnődött, hogyan is kerítsen ennivalót övéi számára, midőn egy fiatal, jól öltözött férfi gyermekkel a karján odalépett Josefához, és szerényen azt kérdezte, nem nyújthatná-e rövid időre mellét ennek a szegény kis féregnek, akinek anyja sérülten fekszik amott a fák alatt. Josefa kissé zavarba jött, egyik ismerősét fedezvén föl a férfiban. De mikor az zavarát félremagyarázva folytatta, csak néhány másodpercről van szó, Doña Josefa. És ez a gyermek még semmit sem evett attól az órától kezdve, amely mindannyiunkat szerencsétlenné tett. Josefa így szólt. Hallgattam, de másokból, Don Fernando. Ezekben a rettenetes időkben senki sem vonakodik megosztani másokkal azt, amilyen van. És miközben saját gyermekét odaadta az apjának, átvette a kis idegent, és keblére tette. Don Fernando nagyon hálás volt ezért a jóságért, és megkérdezte, nem akarnak-e átmenni vele ahhoz a társasághoz, ahol a tűznél most éppen egy kis reggeli készül. Josefa azt felelte, hogy örömmel elfogadja ezt az ajánlatot, és mivel Geronimónak sem volt semmi ellenvetése, követte a férfit a családhoz, ahol Don Fernando két sógornője, akiket igen érdemes ifjú hölgyeknek ismert, a legbensőségesebb gyöngétséggel fogadta. Doña Elvira, Don Fernando felesége, aki lábán súlyos sebbel a földön feküdt, mikor meglátta elgyötört kisfiát Josefa keblén, igen barátságosan vonta magához ez utóbbit. Don Pedro is, a férfi apósa, aki a vállán sebesült meg, szeretettel bólintott felé. Geronimo és Josefa lelkében különös gondolatok ébredtek. Amikor azt látták, hogy ilyen nagy bizalommal és jósággal bánnak velük, nem tudták, mit is gondoljanak a múltról, a vesztőhelyről, a börtönről és a harangról, S hogy vajon csupán álmodták-e mindezt? Mintha a félelmetes csapás óta, amely átdibörgött rajtuk, a lelkek mind megbékéltek volna. Emlékezésükben ennél messzebbre jutni egyáltalán nem is voltak képesek. Egyedül Donya Elizabeth, akit a tegnap reggeli színjátékra meghívott egyik barátnője, de a meghívást nem fogadta el, pihentette meg időnként álmodozó tekintetét Josefán, ám egy újabb szörnyű szerencsétlenségről érkező tudósítás újra visszazökkentette a jelenből alig elszakadt lelkét. Mesélték, hogy rögtön a legelső nagy rengés után megtelt a város asszonyokkal, akik a jelenlévő férfiak szeme láttára betegedtek le. A szerzetesek keresztel kezükben futkostak város szerte, kiáltozva, hogy eljött a világ vége. Annak az őrnek, aki az alkirály parancsára egy templom kiürítését követelte, azt felelték, hogy nincs többé semmiféle csílei alkirály. És az alkirálynak a legrémületesebb percekben akasztófákat kellett állítatnia, hogy gátat vessen a tolvajlásnak. Egy ártatlan embert pedig, aki a hátsó kapun menekült egy égőházon át, a háztulajdonos elsietve elfogta és felköttette. Donya Elvira, akinek sebeivel Josefának sok dolga akadt, az egyik pillanatban, amikor az elbeszélések a legélénkebben kavarogtak keresztül kasul, alkalmat talált rá, hogy megkérdezze Josefát, mi is történt vele ezen a szörnyű napon. És mikor Josef a szorongó szívvel elmondott néhány főbb eseményt, jól esett látnia, hogy a hölgy szemébe könnyek szöknek. Donya Elvira megragadta, megszorította a kezét, és intett, hogy hallgasson el. Josefa az üdvözültek között érezte magát. Egy érzés, melyet nem tudott elfojtani, az elmúlt napot bármennyi nyomorúságot hozott is a világra, olyan jó téteménynek nevezte, amilyenben még egyszer sem részesítette az ég. És valóban, úgy tetszett, hogy az irtózatos pillanatok közepette, amikor az emberek minden földi javat tönkrement, és az egész természetet a betemetés fenyegette, szép virágként bontakozik ki maga az emberi szellem. A mezőkön, ameddig ellátott a szem, elvegyülten hevert mindenféle rendű ember, hercegek és koldusok, matrónák és parasztasszonyok, állami hivatalnokok és napszámosok, szerzetesek és apácák, szánakoztak egymáson, kölcsönösen segítettek egymásnak, örömmel megosztották, amit életük fenntartására megmenthettek, mintha az egyetemes szerencsétlenség egy családdá változtatott volna mindeneket, akik megmenekedtek belőle. A semmit mondó társalgások helyett, amelyekhez máskor a tejás asztalok mellett nyújtott anyagot a világ, most nagyszerű tettek példáit mesélték. Emberek, akiket a társaságban különben kevésre becsültek, római jellemnagyságot tanúsítottak. Özönével hoztak fel példát a rettenthetetlenségre, a veszély vidám megvetésére, olyan önmegtagadásra, isteni önfeláldozásra, az életnek olyan habozás nélküli elvetésére, mintha azt a legsilányabb holmihoz hasonlóan újra meg lehetne találni, már a legközelebbi lépésnél. Igen, senki sem akadván, akivel ezen a napon ne történt volna valami megindító, vagy ő maga el nem követett volna valami nagy lelkű tettet, mindegyik ember szívében annyi édes örömmel vegyült a fájdalom, hogy amint Josefa vélte, egyáltalán nem lehetett eldönteni, nem nőtte egyrészről legalább annyit az általános jó érzés összessége, mint amennyit más részről csökkent. Heronimo, miután ezekbe az elmélkedésekbe szép csendesen mindketten belefáradtak, karon fogta Josefát, s kimondhatatlan derűvel sétált vele fels alá, a gránáterdő árnyas lombjai alatt. Elmondta neki, hogy a lelkeknek ezt a hangulatát, s a viszonyok ilyen hirtelen átalakulását látva, lemond elhatározásáról, hogy hajóra szálljanak Európa felé, és megkockáztatja, hogy, ha még életben van, az alkirály lábához boruljon, aki mindig kegyesnek mutatkozott ügyében, és reméli, és közben egy csókot nyomott Josefa ajkára, hogy itt maradhatnak Chilében. Josefa azt felelte, benne is fölmerültek hasonló gondolatok, és ő sem kételkedik többé abban, hogy atyát, ha életben van még, kibékítheti. De mégis azt tanácsolná, hogy a térdre borulás helyett menjenek csak el La Concepcionba, s onnét szorgalmazzák írásbelileg az alkirállyal való békés egyességet, mert ott minden esetre a kikötő közelében lennének, és a legjobb esetben Ha a tárgyalása kívánt fordulatot venné, könnyen visszatérhetnének ismét Santiago-ba. Rövid megfontolás után Jeronimo is helyeselte ezt az okos intézkedést. Egy ideig, a jövő derűs mozzanatait átfutva, Fels alá vezette még Josefát a fasorokban, és azután visszament vele a társasághoz. Eközben beköszöntött a délután, és szűnőben lévén a földlökések, alig csillapult-e valamennyire a szanaszét kóborló menekültek kedélye, amikor is elterjedt az a hír, hogy a dominikánus templomban, az egyetlenben, amelyet megkímélt a földrengés, maga a kolostor prelátusa fog ünnepi misét mondani, könyörögve az éghez, hogy óvja meg őket a további szerencsétlenségtől. Már fel is kerekedett mindenfelől a nép, és csak úgy áradt a város felé. Don Fernando társaságában valaki felvetette a kérdést, nem kellene nekik is részt venniük ezen az ünnepségen, és csatlakozniuk a közös menethez. Donya Elizabeth kissé szorongva emlékeztette őket rá, milyen baj történt tegnap is a templomban, s hogy úgyis megismétlik még az ilyen hálaadó ünnepségeket, és akkor, ha a veszély már inkább elmúlt, még nagyobb jókedvel és nyugalommal adhatják át magukat ennek az érzésnek. Josefa kijelentette, s lelkesedésében rögtön fel is kelt, soha még élénkebb vágyat nem érzett rá, hogy arcát teremtője előtt porba hajtsa, mint éppen most, amikor megfoghatatlan és magasztos hatalmát így feltárja. Donya Elvira élénken támogatta Josefa véleményét. Erősködött, hogy a misét meg kellene hallgatniuk, s felszólította Don Fernandót, vezesse a társaságot, mire mindenki fölkelt helyéről, még Donya Elizabeth is. Mivel azonban látták, hogy hevesen hullámzik a keble, tétovázva fog neki az indulás apró előkészületeinek, s arra a kérdésre, mi baja, azt felelte, nem tudja, miféle szerencsétlen sejtelem ébred benne, Donya Elvira megnyugtatta, és megkérte, maradjon itt vele, és beteg apjával. Josefa megszólalt. Akkor talán átvenné tőlem, Donya Elizabeth, ezt az én kis kedvencemet, aki, amint látja, már megint nálam van. Nagyon szívesen, válaszolta Donya Elizabeth, s karjaiba akarta venni a csecsemőt, ám mivel az a vele történő igazságtalanság miatt panaszosan felsírt, és semmiképpen sem egyezett bele a dologba, Josefa mosolyogva mondta, hogy akkor hát mégiscsak magánál tartja, és csókjaival újra lecsendesítette. Ezután Don Fernando, akinek Josefa méltóságos és bájos magatartása igen tetszett, a karját nyújtotta neki. Jeronimo, aki a kis Filippet vitte, Donya Constanzát vezette, őket követte a társaság többi velük tartó tagja, és ebben a rendben vonult menetük a város felé. Alig tehettek 50 lépést, amikor hallották, hogy Donya Elizabeth, aki eddig titkon heves párbeszédet folytatott Donya Elvirával, Don Fernandót kiállt, és nyugtalan léptekkel siet a menet után. Don Fernando megállt, hátrafordult, anélkül, hogy Josefát elengedte volna, bevárta, s midőn a Donya, mint egy arra számítva, hogy elébe megy, bizonyos távolságban megállt, megkérdezte tőle, mit akar. Donya Elizabeth közelebb lépett hozzá, ám bár úgy látszott vonakodva, és úgy, hogy Josefa nem hallhatta, fülébe súgott néhány szót. No is, kérdezte Don Fernando. Mi baj származhat ebből? Donya Elizabeth zavart arccal még valamit súgott a fülébe. Don Fernando arcát bosszús pír borította el. Azt felelte, jó lenne, ha Donya Elvira megnyugodnék. És tovább vezette hölgyét. Ahogy odaértek a dominikánusok templomába, már pompázó zenét búgott az orgona, s bent felmérhetetlen embertömeg hullámzott. A sokaság messze szétáradt a kapuk előtt, a templom előtti téren is, és még fönn, a magasban, a falakon, az ablakfestmények keretei közt is fiúk gubbasztottak, várakozó tekintettel, kezükben tartva sapkájukat. Fényt sugárzott minden csillár, a beálló szürkületben rejtelmes árnyakat vetettek a pillérek, s hátul, a templom legtávolabbi zugában úgy parázslott a színes üvegből készített nagy ablakrózsa, mint maga az alkonyi nap, amely megvilágította. És csend uralkodott, mert az orgona elhallgatott, csend az egész gyülekezetben, mintha mellébe szorult volna mindenkinek a hang. Keresztény domban így még sohasem lobbant fel az égig az áhítat lángja, mint ma a Santiago-i Dominikánus domban. És soha még emberi szív nem szolgáltatott hozzá melegebb izzást, mint a Jeronimo-é és Josefa-é. Az ünnepség szentbeszéddel kezdődött. Az egyik legidősebb kanonok beszélt a szószékről, ünnepi díszbe öltözve. Mindjárt a magasztalással, a dicsőítéssel és hálaadással kezdte, reszketek kezét a bőredőkben szétomló karingben égre emelve, hogy vannak még emberek a világ e romokba hulló részén, és képesek felemelni dadogó szavukat Istenhez. Leírta, mi történt a mindenható egyetlen intésére. Az utolsó ítélet nem lehet rettenetesebb. És amikor a tegnapi földrengést mégis csupán a manap előhírnökének nevezte, rámutatván egy hasadékra, amely a dómon keletkezett, borzongás rebbent át az egész gyülekezeten. Majd a papi ékes szólás sodrában rátért a város erkölcsi romlottságára. Olyan szörnyűségeket büntetett itt az Úr, amilyeneket még Szodoma és Gomorra sem látott, és csak Isten véghetetlen türelmének tulajdonította, hogy még nem töröltetett el teljesen a föld színéről e város. Az pedig szinte törként hasított, ami két boldogtalanunknak e prédikációtól már amúgy is megtépett szívébe, amikor a kanonok az alkalom kapcsán körülményesen megemlékezett arról a bűnről, amit a karmelita apácák klastrom kertjében követtek el. Istentelennek nevezte a kíméletet, amelyre e bűn a világban talált, és egy átkozódásokkal telített mellékfordulatban átadta a tettesek lelkét, nevükön nevezve őket a pokol minden fejedelmeinek. Donya Constanza Jeronimo karján megremegett és felkiáltott: Don Fernando! Ám az oly nyomatékosan és mégis oly halkan, amennyire csak lehetséges volt a kettő együtt, így szólt: Hallgasson, Donya, a szemese rebbenjen, tegyen úgy, mintha elalélna, és aztán elhagyjuk a templomot. Ám Donya Constanza még végre sem hajtotta ezt a megmentésükre kitalált ügyes intézkedést, már is fölcsattant egy hang, a kanonok prédikációját élesen félbeszakítva. Térjetek ki messzire, Santiago polgárai! Itt állnak ezek az istentelenek! És midőn egy másik hang, míg a rémület nagy kört vont köréjük, elszörnyedve kérdezte: Hol? Itt! Felelt egy harmadik, szent elvetemültséggel rántva le Josefát a hajánál fogva, úgyhogy a földre tántorodott volna Don Fernando fiával együtt, ha az utóbbi nem tartja vissza. Megbolondultatok? Kiáltott fel az ifjú, és átkarolta Josefát. Én Don Fernando Ormez vagyok. Fia vagyok a város parancsnoknak, akit mindnyájan ismertek. Don Fernando Ormez! Rikoltotta szorosan eljárva egy foltozó varga, aki Josefának dolgozott, s őt legalább olyan jól ismerte, akár csak picin lábait. Ki az apja ennek a gyermeknek? Fordult szemtelen mukadsággal Asteron leányához. Don Fernando belesápadt ebbe a kérdésbe. Riadtan nézett Jeronimóra, majd a gyülekezeten futtatta végig tekintetét, hogy nincs-e itt valaki, aki ismeri őt. Josefa a borzalmas körülmények nyomására így kiáltott fel: Ez a gyermek nem az enyém, Pedrillo mester, ahogy maga hiszi. És közben lelke határtalan aggodalmában Don Fernandóra pillantott. Ez a fiatal úriember Don Fernando Ormez, fia a város parancsnoknak, akit mindnyájan ismertek. A varga megkérdezte: Melyik őtök ismeri, polgárok, ezt a fiatal férfit? És a körülállók közül többen megismételték: Ki ismeri Jeronimo Rugérát? Álljon elő! Már most úgy adódott, hogy éppen ebben a pillanatban, megrémülve a tumultustól, a kis Juan Don Fernando karjai felé repesett Josefa kebléről, mire aztán: Ő az apa! Süvített egy hang, és egy másik: Ő Jeronimo Rugéra! Egy harmadik: Ők azok az Isten káromló emberek, és kövezzétek meg! Kövezzétek meg őket! Így az egész Jézus templomában összegyűlt keresztény sereg. Már most Jeronimo: Állj, ti embertelenek! Ha Jeronimo Rugérát keresitek, hát itt áll! Engedjétek szabadon azt az ártatlan férfit! A dühöngő tömeg, megzavarodva Jeronimo kijelentésétől, megtorpant. Néhány kéz elengedte Don Fernandót, És mivel ugyanebben a percben elősietett egy tekintélyes rangú tengerésztiszt, s átfurakodván a csődülete megkérdezte: Don Fernando Ormez, mi történt önnel? Az most már teljesen szabadon, igazán hősies higgadsággal válaszolt: Hát látja, Don Alonso, miféle gyilkos vérebek ezek. Elveszett ember lennék, ha ez a derék férfi az örjöngő tömeg lecsillapítására nem vallotta volna magát Jeronimo Rujerának. Tartóztassa le, legyen olyan jó. S vele együtt ezt az ifjú hölgyet is, mindkettőjük biztonsága érdekében. És ezt a semmire kellőt is, és megalott a Pedrillo mestert, aki ezt az egész zendülést támasztotta. A Varga felkiáltott: Don Alonso, honoréha! A lelki ismeretére kérdezem, nem Josefa Asteron ez a leány? Mint hogy Don Alonso, aki nagyon jól ismerte Josefát, habozott a válasszal, és ettől újból vadharagra gyúlva néhány hang felkiáltott: ő az, és halálra járjuk! Josefa a kis Filippet, akit idáig Jeronimo tartott a kis Juannal együtt, Don Fernando karjába tette, és így szólt: menjen, menjen Don Fernando, mentse a két gyermeket, és hagyjon sorsunkra minket! Don Fernando magához vette a két gyereket, és azt mondta, inkább meghal, semmint engedje, hogy társaságának valami baja essék. Elkérte a tengerésztiszt kardját, és azután karját nyújtva Josefának, felszólította a mögöttük álló párt, hogy kövessék. A templomból valóban ki is jutottak, mert ilyen előkészületek után eléggé tisztelettudóan helyet engedtek nekik, és már azt hitték, hogy megmenekültek. Alig léptek ki azonban a templom előtti térre, amely szintén zsúfolásig megtelt emberekkel, midőn az őket követő tomboló sokaságból felkiáltott egy hang: ez Jeronimo Rujera, polgárok, mert én vagyok az apja! És Jeronimót Doña Constanza oldalán földre terítette egy iszonyú buzogánycsapás. Jézus Mária! Kiáltott fel Doña Constanza, és sógorához menekült, ám kalastromi szajha! Üvöltéssel a másik oldalról rá is lesújtott egy buzogány, és ő élettelenül zuhant Jeronimo mellé. Szörnyeteg! Sikoltott fel egy ismeretlen. Ez Doña Constanza Xárez volt. Miért csapnak be minket? Felelte a Varga. Keressétek meg az igazit, és végezzetek vele! Don Fernando, megláttán Constanza tetemét, haragra gerjedt. Kirántotta, s megsuhogtatta kardját, s úgy odasújtott, hogy ketté hasította volna ezt a fanatikus vérebet, aki a borzalmat előidézte, ha az egy mozdulattal ki nem tér a dühött csapás elől. A rárontó tömeget azonban nem fékezhette meg, s ezért Josefa oda kiáltott neki: ég áldja, Don Fernando, önt és a gyermekeket is, és itt vagyok, öljetek meg, ti vérszomjas tigrisek! Aztán önként rohant közéjük, hogy véget vessen a harcnak. Pedrillo mester leütötte buzogányával. Majd, hogy Josefa vére végig fröccsent rajta, így kiáltott: küldjétek a fattyát is utána a pokolba! Újra előre tört, még kielégítetlen gyilkolási vágyjal. Don Fernando, ez az isteni hős most ott állt, hátát a templom falának vetve. Balkarján a gyermekeket tartotta, jobbjában a kardot. Minden egyes csapása villámként sújtott valakit a földre. Egy oroszlán sem védekezik jobban. Hét véret feküdt már holtan előtte. A sátáni horda vezére maga is megsebesült. Ám Pedrillo mester nem nyugodott addig, amíg az egyik gyermeket lábánál elkapva le nem tépte Don Fernando melléről, s magasan körbelendítve szét nem zúzta az egyik templom pillér sarkán. Aztán csönd támadt, és mindenki eltávozott. Don Fernando, ahogy maga előtt látta heverni kis Juanját, kilocsant agyvelővel, megnevezhetetlen fájdalommal emelte szemét az égre. Ismét felbukkant a tengerésztiszt is, vigasztalni próbálta, és biztosította róla, hogy bánja tétlenségét e szerencsétlenséggel kapcsolatban, noha több körülmény igazolja azt. Don Fernando azonban kijelentette, hogy senki sem tehet neki szemrehányást, és csupán arra kérte, segítsen a holttestek elszállításában. A beköszöntő éj sötétjében Don Alonso lakására vitték őket, ahová sűrűn könnyezve a kis Filip arca fölött Don Fernando is követte őket. Ott is töltötte az éjszakát Don Alonsónál, és sokáig Hamis látszatkeltéssel halogatta, hogy feleségét a szerencsétlenség teljes nagyságáról értesítse. Egyszer azért, mert Donya Elvira beteg volt, majd azért, mert nem is tudta, hogyan ítélné meg felesége az ő viselkedését ennek az eseménynek során. De rövid idő múltán, egy látogatás alkalmával, véletlenül hírt kapva mindarról, ami történt, ez a nagyszerű hölgy csendben elsírta anyai fájdalmát, és egy reggelen, szemében még elvétve megcsillanó könnyel, férje nyakába borult, és megcsókolta. Don Fernando és Donya Elvira ezután nevelt fiúkká fogadták a kis idegent. És ha Don Fernando összehasonlította Filippet Juannal, és azt is, hogy miképpen jutott e két gyermekhez, szinte úgy érezte, örülnie kell.
A chilei földrengés. Henry von Kleist novelláját fordította Szabó Ede. Közreműködött Végvári Tamás. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Zenéjét összeállította Takács György. Rendezte Avanesian Alex. A Novella Rádió változata 1988-ban készült, és utoljára 2012. február 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Thank you. Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivian? Mi a helyes áthaladási sorrend?
Nagy diák teszt. Vasárnap 17:40 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.